az orosz titkosszolgálatok is úgy működnek, hogy nem egy ilyen akciót visznek egyszerre, és nem egy úton próbálkoznak befolyásolni, vagy megváltoztatni így a dolgok menetét, hanem elindítanak ezer ilyen ezer szálon futó történetet, és akkor valamelyik majd bejön, és mindegyik más. És a Fidesz is ilyen, hogy elindítanak egyszerre tök sok mindent, tök sok irányból próbálkoznak, és akkor valamelyikben, vagy bejön, vagy nem. De a lényeg, hogy az erőforrásaik megvannak arra, hogy csináljanak egyszerre mindent. És akkor egyszerre legyenek plakátok, meg legyenek hirdetések, de meg közben legyen az Index, meg legyenek a beszélőfejek, szóval, hogy minden hangszeren egyszerre tudnak játszani.
Minden rendben van, csak semmi nincs a helyén. Újságírói kérdésre reagálva ezzel a mondattal jellemezte Orbán Viktor Köcsén a magyar egészségügy helyzetét. Mondata azonban értelmezhető a kormánypárt jelenlegi helyzetére is. Bár hatalmasat nyertek a nyár elejé EP választáson, érezhető, hogy nehezen tudnak bármit is kezdeni azzal, hogy Magyar Péter villámgyorsan zárkózik a Fideszre a Tiszával. Mit vetít előre Orbán Köcsei beszéde? Hogyan változhat a Fidesz kommunikációja és politikája? Valóban hiányzott a sajtó Orbán Viktornak, vagy tényleg lehet valami köze a korábbi igazságügyi miniszter volt férjének ahhoz, hogy készségesen nyilatkozott most a sajtónak? Ezekről fogom kérdezni a Köcsén két napja még Orbán Viktort kérdező Bábel Vilmost. Hello!
Hello!
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Na hát szerintem kezdjük onnan, hogy Köcse és Tusványos között tulajdonképpen egyetlen egy különbség van az, hogy a Tusványos nyilvános a fideszes, illetve nem fideszes nagyközönség előtt is. Köcsén viszont egy ilyen nagyon szűk tábor előtt szokott beszélni Orbán Viktor, elsősorban oda a fideszes gazdasági, illetve ilyen szellemi holdudvar szokott hivatalos lenni, és Orbán Viktor egy eléggé szokatlan gesztussal nyitott most Köcsén. Megállt, és perceken keresztül, hogyha jól emlékszem, valami közel ilyen 10 percen keresztül nyilatkozott a kormánykritikus szabad független sajtónak. És itt szóba került újságírói kérdésre Magyar Péter, illetve a Tiszának a helyzete is, és azt mondta, idézem, hogy volt egy választás, kaptak egy elég jelentős bizalmat, sok sikert kívánok nekik, hogy most utóbbi az mennyire igaz, és mennyire kíván nekik sok sikert, ebben most nem mennék bele. Viszont annyi látványos, legalábbis szerintem, hogy Magyar Péter megjelenés azért változtatott Orbán Viktor kommunikációján, kiállásán. Most ebből mit érzékeltél ott Köcsén, és mit érzékelhetünk úgy általánosan a közéletben?
Ez úgy nézett ki, hogy a Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, aki már egy bő órával a miniszterelnök előtt megérkezett Köcsére, a szokásosnál ilyen joviálisabban válaszolt ő is újságírói kérdésekre, és fél órával ezelőtt megérkezett volna a miniszterelnök, kijött, és mondta, hogy akkor állvány, akinek van, állítsuk fel itt a mikrofonokat.
Tehát egy rendes sajtótájékoztatót.
Igen, egy ilyen sajtótájékoztató hangulat keveredett ott a piknik előtt, és mivel senki nem nagyon készült így, ezért végül az lett, hogy bentről hoztak ki állványokat a sajtónak, és azt rakták le, ott volt két ilyen figura, akik valószínűleg hangosították a miniszterelnök beszédét már ugye a rendezvényen, és akkor ők segítettek ott összerakni a technikát, és rendesen felállították ott. Tehát ez most tavalyhoz képest, ez úgy nézett ki tavaly, hogy volt egy ilyen kordon, ami ezekből a tekesek így kiúztak egy kordont, és megjött a miniszterelnök, odaállította maga elé Orbán Balázst, Orbán Balázs két-három mondatban összefoglalta, hogy miről lesz itt most szó, miközben Orbán bement, és bent elmondta beszélni, ami utána ugye egy kiszivárok, tehát hogy azokat a részleteket, amiket szeretnék, hogy a nyilvánosság is ismerjen, azt megosztanak baráti újságírókkal, és akkor ők megírják a itt-ottamot. És ehhez képest most tényleg egy ilyen negyed órán keresztül válaszolgatott a miniszterelnök újságírói kérdésekre, visszakérdezni nyilván nem lehetett, tehát hogy ez még mindig az a bekiabálós műfaj végső soron, tehát hogy érdemi válaszokat nem igazán kaptunk. De én őszintén szóval én sose értettem, hogy ezt miért nem csinálja a miniszterelnök gyakrabban, mert egyébként nem rossz benne. Tehát, hogy nem igazán lehet zavarba hozni, nem.
Sőt, mint hogyha egyébként elveszte volna.
Igen, tehát hogy én szerintem ez egy olyan dolog, ami ugyanúgy, ahogy amikor, nem tudom, Rogán Antal is tudott 3-4 órán keresztül válaszolni újságírói kérdésekre, az, hogy ő ettől elzárkozott, az is nekem abból a szempontból volt furcsa, hogy most az, hogy őt üldözik a félvilágon keresztül, hogy válaszoljon két kérdésre, most az a jobb neki, vagy az, hogy néha ad egy interjút. És az Orbánnal is ez van, hogy szerintem, hogyha kell, akkor ezt ugye ő ezt hozni, semmi akadálya.
Viszont miért érezhette most annak szükségét, hogy Köcsén így megálljon az újságírók előtt? Mert tényleg, tehát arról van szó, hogy a miniszterelnök a propaganda sajtónak, tehát mit tudom én, Magyar Nemzetnek néha-néha nyilatkozik. A Nemzeti Sportnak van, hogy ad egy hosszú interjút egy lezárt uszodában, mint az történt a legutóbb. de hogy évente egy olyan alkalom van, amikor a kormánytól független sajtó érdemben kérdezhet, és az általában vagy december vége, vagy január eleje. Tehát akkor szokott jellemzően egy kormányinfó lenni, de az, hogy Orbán Viktor megálljon egy köztudatlan fideszes rendezvényen, és beszéljen a sajtónak, az unikális. Tehát ugye ez mit gondolsz, hogy miért most, és miért így?
Hát nyilván a legőszintén válasz az, hogy nem tudom. De én azt gondolom, hogy azért van, mert most visszagondolok arra, hogy mi volt tavaly Köcsén, mit kérdeztem én, mondjuk, mit kérdeztek a kollégák azoktól, akik a piknikre érkeztek. És akkor volt az, hogy a Gulyás Gergely azt mondta egy kormányinfó, hogy több szerénységet vár el azoktól, tehát a neres gazdasági elittől.
Tehát akkor volt, de... amikor kiderült a Rózdor, tehát az, hogy egy közel 30 milliárd forintos jakton utazgatnak.
De mégis ugye arról kérdezte, hogy egy olyan témával foglalkoztunk, amit ugyan a sajtó dobott be, de hogy a keretezését már Gulyás Gergely adta egy kormányinfón. Tehát ezt a több szerénységet dolgot, ami nyilván a Fidesz üzenete volt, mi erről kérdeztünk, arról beszéltünk, amit a Fidesz szeretett volna. És most meg én arról kérdeztem azokat, akik jöttek a piknikre, hogy tudnak-e maguknak soron kívüli egészségügyi ellátást intézni.
Tehát, igen, most érdekes meg, válaszok is voltak.
És mások is, tehát az egészségügy ez egy ilyen központi téma volt, ugyanúgy a vasút központi téma volt. Tehát, hogy így azt veszi észre magán az ember, hogy arról beszélgetünk, amiről Magyar Péter szeretné, hogy beszélgessünk. És ezek voltak a témák, és az Orbánt is erről kérdezték, amikor megálltott erre a 10 percre. És szerintem azért állt ki, hogy kicsit visszavegyék a kezdeményezést, hogy így a narratívát, tehát hogy ne arról legyen szó, hogy mit mondtak a fideszesek az egészségügyről, hanem úristen, az Orbán kiállt az újságírók elé.
Van annak egy másik keretezése, és Menczer Tamással beszélgettél, és nem tudom, hogy pontosan neked, de többen kérdeztétek egyszerre, és elhangzott egy olyan mondat a részéről, hogy azért beszélgetünk most ezekről a témákról, mert Magyar Péter beszél róluk. Ez amúgy így tényszerűen megáll, de nem arról van szó, amit Menczer mond, hogy Magyar Péter utasítaná a sajtót, hogy erről aztán kell beszélni. Menczernek az a keretezése ebben az egészben, hogy mi azt akarjuk, hogy megbukjon a kormány, és hogy ő a sajtót is az ellenzékkel azonosítja azt. Azért itt kiemelném a hallgatóknak, hogy erről szó nincsen. Arról van szó, hogy megjelent egy olyan politikai szereplő, aki ellenzéki oldalról nagyon hosszú idő után újra tudja tematizálni a közbeszédet, és a Fidesszel szemben felvenni a kezdeményezést. Viszont van itt egy másik tök érdekes dolog is, hogy Orbán megkapta azt a kérdést, hogy kit szeretne inkább ellenfélnek, Gyurcsány Ferencet vagy Magyar Pétert, és elpoinkotta a kérdést, de azért annyi viszonylag nyilvánvalóan látszódott, és látszódik az utóbbi néhány hónap kommunikációjából is, hogy Magyar Pétert valahogy nem sikerül összegyurcsányozniuk, és hogy itt egy nagyon nagy váltás jöhet a kormányzati kommunikációban. Mi lehet ez a váltás, és miért nem megy az, hogy Magyar Pétert összekenjék Gyurcsány Ferenccel?
Egyébként érdekes, nem tudom, hogy ez belekerült-e végül abba a videóba, amit kiraktunk a YouTube-ra, de én amikor a Menczer Tamást kérdeztem, akkor megkérdeztem tőle azt, hogy őt, mint kommunikációs igazgatót, hogyan érinti az, hogy most arról beszélgetünk, amit a Magyar Péter szeretne. És addig Menczer Tamás viszonylag disztingváltan válaszolgatott a kérdésekre, de így láttam, hogy ez most... És így kicsit így ledobta így az égszíjat. Elkezdett így arról a Magyar Péterről, aki a íze, és akkor elkezdte sorolni ezt, hogy a gigiénél fogva rángatták ki a nem tudom honnan. És nyilván ezek ahogyan a kormányzati sajtó kezelte a Magyar Pétert, különösen az elején, még az ő történetének, ezeket kezdte el ismételni, de hogy ott így álltam előtte, és gyorította ezt a fejembe, így azon gondolkoztam, hogy ezek így valahogy mennyire nem találnak. Annak ellenére, hogy azért ezek tök súlyos dolgok, meg a tök sok minden, amit nem kiderült a Magyar Péterről, amik szerintem egy normális politikai közegben, vagy ilyen közbeszédben ezek már azért olyan dolgok lennének, amik egyszerűen annyira antipatikussá tesznek egy politikust, hogy nehéz maga mögé állítani a választókat, de hát nyilván ez nem egy olyan közeg. És hát igen, az, hogy valahogy stratégiát kell váltani a Fidesznek, erről az Orbán is beszélt, mint megtudtuk ugye Köcsén, hogy ez az elmúlt 8 évezés, ez most már nem fog menni, és hogy a Gyurcsány nyilván egy hálás ellenfél volt, de úgy néz ki, hogy Gyurcsány Ferenc kiesett a Pixisből, már amennyire nem az ellenzék vezető ereje, és már ezzel nem lehet, nem feltétlenül lehet választást nyerni, tehát hogy valahogy a jövőt kell megnyerni, és nem a múltat, ami nagyon jól lát a miniszterelnök valószínűleg, tehát hogy tényleg ez így van, de hát nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz abban a szempontból, hogy mégiscsak 14 évben ők vannak kormányon, tehát itt a múlt azok kizárásos alapon ők lesznek, és ez nyilván így volt már 2022-ben is, de valahogy annyira olyan szintű távolság volt az ellenzéki pártok, meg az ilyen ellenzéki politikai szereplők, meg az ellenzéki választók között, hogy ez így nem tudott ez a gondolat így megragadni. És most meg úgy néz ki, hogy igen, és mondtam, és a szakpolitikai kérdéseket is meg kell nyerni, és tovább. Ami megint csak olyan dolog, hogy én nem tudom, hogy az egy szakpolitikai kérdése, hogy ilyen meleg van a kórházban. Tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ezek ilyen szakpolitikai válaszokkal elüthető dolgok, mert szerintem ez meg ilyen érzelmi kérdések, hogy haragszom, mert meleg van, haragszom, mert nem jön a vonat, dühös vagyok, frusztrált vagyok, mert a közszolgáltatások szóval olyan, amilyen.
Ez nem feltétlenül szakmai kérdés, de az viszont igen, amikor például Vitézi Dávid, és most oké, nem Magyar Péterről van szó, de mégiscsak egy fővárosi politikus, akiről jelenleg még azt nem tudjuk, hogy fog-e kapni adott esetben mondjuk főpolgármester helyettesi posztot, és ő például kifejezetten szakmai alapon megy bele Lázár János tevékenységének bírálásába, meglepően kerülve egyébként a személyeskedést vele szemben, de hogy érik a Fidesz kifejezetten szakpolitikai bírálatok. Más kérdés, hogy Magyar Péter nem elsősorban szakpolitikai oldalról fogja meg, ahogy te is mondod, hanem ő azt a képet próbálja megrajzolni, hogy márpedig a Fidesz, illetve ez a kormány rossz gazdája a közszolgáltatásoknak. Nem tudom, hogy ez ellen a gyurcsányozás elég lesz-e, valószínűleg nem. De hogy mi lehet az, hogyan tudja a Fidesz nem hogy visszaütni ezeket a kritikákat, hanem valami olyat mondani, amivel nagyobbat állít, mint Magyar Péter?
Hát igen, azt szerintem szögezzük le, hogy amikor erről beszélünk, hogy ahhoz, hogy ezeket a problémákat véglegesen ki lehessen csavarni, nem tudom, egy bármilyen ellenzéki szereplőnek a kezéből, ahhoz nyilván az kéne, hogy ezek a dolgok jobban működjenek, mint tavaly.
Na most erre nem sok esély van, mert nincsen pénz.
De hogy erre nem fognak, és szerintem nem csak azért, mert nincsen pénz, hanem mert úgy általában ezzel az adórendszerrel, úgyhogy ennyi pénz folyik be az ámkasszába, hogy ennyi a GDP, tehát hogy ennek az országnak a gazdasági, tehát ez amiből mi gazdálkodunk, az egyszerűen nem elég arra, hogy ezeken érdemben javítsunk. Tehát lehetne jobban csinálni, ez egész biztos, meg lehetne nem ellopni a GDP-nek egy kimutatható százalékát, ami azért valójában most már azt hiszem, hogy erről, tehát hogy ez így konkrétan így van. Az biztosan dobna a dolgom, de attól még az, hogy, tehát, hogy egy ilyen, nem tudom, Klebelsberg-Kuno szintű iskolareformot nem lehetne megcsinálni. Tehát, hogy erre egész egyszerűen nincsenek meg a gazdasági kapacitásai. De hogy most ezt tisztáztuk, amivel szerintem próbálkozni fognak, az, hogy megint adnak célzottan rettenetes mennyiségű pénzt bizonyos társadalmi csoportoknak. Szóval ez biztosan meg fog történni, ezzel még jobban lepadlózzák a költségvetést, és akkor azzal együtt a gazdaságot, de ez is egy másik téma. A Bloomberg írta meg azt hiszem, hogy 2025 elején elengedik a gyeplőt, és írtózatos osztogatás lesz.
Bocsánat, ez csak annyit, hogy előtte még ugye lesz két hitelminősítés. Tehát a Bloomberg igen. Azzal magyarázza azt, hogy csak 2025 elején indulhat el egy ilyen osztogatás, hogy előtte még két fontos hitelminősítőnek el kell helyeznie Magyarországot a világgazdaságban, és nem akarják azt megkockáztatni, hogyha előtte bedurantják ezt az egész nagy osztogatást, akkor amiatt lehúzzák ezek a hitelminősítők, de akkor beszéljünk egy picit konkrétan arról, hogy milyen osztogatások következhetnek erről Orbán Viktor poszttól, de korábban is. Tehát volt, hogy erről ő beszélt, volt, hogy erről a kormányinfó hangzottak el részletek, volt, hogy erről Varga Mihály beszélt. Arról beszélnek, hogy lesz egy úgynevezett békeköltségvetés, amit jó esélyen novemberi amerikai elnökválasztás után fognak bedobni, és ennek néhány konkrét pontját posztoltak ki a miniszterelnök költséggondolatok címen a Facebookra vasárnap délután, és azt írja ebben a miniszterelnök, hogy a gazdasági növekedést azt a 3-5%-os sávba akarják feltornázni. Ezt azért itt jelezném, hogy idénre 4%-os növekedést vártak, és örülhetünk, hogyha a 1,5-2 valójában meg lesz. Azt mondja, hogy kell egy bérdinamika, amiben fontos az egészségügy, fontos a tanárok béremelésének a folytatása.
Béremelés.
Igen, meg hogy a gyerekek után járó támogatásokat konkrétan bedupláznak ezzel, ugye a családtámogatásokhoz piszkálnak megint hozzá, beszélnek egy új Széchenyi tervről, ami ezúttal kifejezetten a KKV-knak szólna, illetve hát van szó egy összehangolt gazdaság irányításról, de arról, hogy a kormányzat hogyan változhat, arról majd később fogunk beszélni, de az osztogatások mértékéről egyelőre keveset tudunk, de amit most itt végigsoroltam, az hát súrolja az 1000 milliárdos tételt.
Igen, szerintem ezen nem tudunk, én ezen nem tudok sok mindent hozzátenni, ezek a dolgok működnek, ezek az ösztönzők, ezek mindig bejöttek a Fidesznek. A 2024-ben volt az első olyan választás igazából az utóbbi 14 évben, hogy nem tudtak egy nagyobb összeget rakni azoknak a társadalmi csoportoknak a pénztárcájába, akiktől szavazatokat várnak, mert ez nyilván nagyon szépen így van optimalizálva, hogy azoknak jusson, akik aztán is szavaznak a Fideszre. Ez most nem is került, vissza is esett a Fidesz. Ezzel az eszközzel biztosan fognak élni, nyilván ennek a hosszú távú, hogy ez mennyire felelőtlen, és hogy hogyan égetjük le a jövőnket tulajdonképpen ilyen napi hatalompolitikai célokra, erről már sokszor beszéltek. Szerintem ez biztosan az egyik eszköz lesz, a másik meg az, hogy valamilyen pozitív jövőképet fog próbálni eladni a Fidesz.
Lehet úgy, bocsáss meg, pozitív jövőképet felvázolni, hogy egyébként a Fidesz tehát ezt most is megbeszéltük, hogy gyakorlatilag arra nincsen pénz, hogy a közszolgáltatásokat rendbe rakják. Lehet úgy pozitív jövőképet felfesteni Magyar Péterrel szemben, hogy amúgy most már szépen lassan a Fidesz is beismeri, hogy igen, gyenge az egészségügyi ellátás, aki akar az elmegy magánba, igen, nagyon gyenge a közlekedés. Most, hogyha nagyon cinikus akarok lenni, akkor erre azt tudom mondani, hogy az a mondásuk, hogy aki akar, az járjon busz és vonat helyett autóval, vegye meg. És ezt még egy rakat témában el tudom mondani. Tehát lehet így egy pozitív jövőképet felfesteni?
Hát szerintem én úgy szoktam magamban leegyszerűsíteni ezeket a dolgokat, hogy igazából így három ilyen eszköz van, amivel egy ilyen politikus tud élni, hogy elérje a céljait. A félelem, a remény, meg az apátia.
Ez most kikérlek.
Tehát, hogy ezek közül kettő, ugye, a félelem, a remény az, ami a legjobban tudja motiválni az embereket. Az apátia meg az meg csak annyi, hogy ha meggyőzzel egy bizonyos tömeg szavazót, hogy ne menjen el, már lehet, hogy az is nagyon jó. És a Fidesz szerintem főleg a félelemmel operált az 2015 óta biztosan, és voltak ebben ilyen kis remény morzsák, ami főleg ugye a családtámogatások, meg az egész ilyen családpolitikai vonal, de alapvetően ez egy ilyen félelem politika volt. És most jött valaki, aki meg azt mondja, hogy ő meg a reményt árulja. És az Orbán szerintem arról beszélt Kocsén, hogy hát ha valaki a reményt árulja, akkor nekünk most ebben a kategóriában is rajthoz kell állnunk, és nekünk is kell valami reményteljet eladnunk a választóknak. És mivel nagyon nincs pozitív témája a Fidesznek már ideje, mert egyébként tök jól működnek a negatív témák, tehát hogy eddig tök jól működtek, lehet, hogy legközelebb is tök jól fognak, de hogy mivel nincs nagyon pozitív téma, én konkrétan erre az egyre tudok gondolni. Tehát ez az egész ilyen családpolitikai, meg tehát ez a vonal, erre rá lehet erősíteni. Nyilván itt vannak egyrészt a pénzhiány nehéz, az, hogy ennek most már nincs egy arca, ugye volt neki egy nagy szép arca, de ő ezt az egész szarviart végül is az indított el, aki eredetileg az arca volt.
Mondjuk azért egy nevet is.
És a, igen, tehát a Novák Katalin, és az is tök durva volt Köcsén egyébként, hogy nincsenek nők, tudod. Tehát nagyon
jönnek Mátrai Mártát láttuk.
Jönnek a politikusok, meg minden, és hely sincs. De ez most mellékes. Bár egyébként nem mellékes, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy szerintem ez a Fidesznek úgy általában a mostani nehézségei, azoknak egy nagyon fontos összetevője a káderhiány, de most nem erről beszélünk.
Fogunk arról is.
És hát igen, ez az egy pozitív üzenet van, hogy ezen kívül ezt hogy tudják tényleg 14 év kormányozással a hátuk mögött még milyen pozitív üzenetet tudnak elvarázsolni a kalapból. Valami biztos lesz. Furcsa lesz szerintem nekünk azt látni, hogy azok a politikusok, akik azért arra rendezkedtek be az utóbbi időben, hogy félelmet keltsenek benned. Azok a médiumok, amikkel ők dolgoznak, azoknak is ez a feladatuk, hogy félelmet keltsenek.
Na ezért
az, hogy az M1-ben hirtelen egy ilyen reményteli jövőképet fognak felvázolni nekem, azt még nem látom, vagy nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni. Na muszáj ezt megpróbálni.
De ez, ami bennem is így felmerült egy kicsit, hogy alkalmas-e egyáltalán az a médiatér, meg az a politikusi, beszélő fejekből összeálló gárda, hogy pozitív üzenetet végignyomjon, mert az a helyzet, és ezt te is tök jól mondtad, hogy az Origónak, hogyha ránézel a címlapjára, találsz két magyar péterezős anyagot, illetve a Breaking Show-ban felül az van, hogy mit tudom én, Vlagyimir Putyin bevetette ezt és ezt a fegyvert, és emiatt az ukránoknak mennyire nehéz lesz, közel a világháború, vagy Zelenszky milyen őrültséget csinált. Tehát alapvetően félelemkeltésre vannak ezek a médiatermékek berendezve. Hogyan lehet ezeknek a potmétereit úgy eltekerni, hogy abból pozitív jövőkép jöjjön ki, illetve ha szükséges szerinted, akkor hol szükséges állítani ezen a médiatéren ahhoz, mik azok az új funkciók, amiket be lehetne dobni egy új médiatérben ahhoz, hogy egy pozitív üzenet az nagyobb hatásfokkal tudjon átmenni?
Őszintén szóval erre is az őszinte válaszom, hogy nem igazán tudom ezt elképzelni. Azt tudom, hogy az Orbán Viktor úgy gondolkodik a politika csinálásról, hogy azokat nem intézmények, hanem emberek csinálják. És hogyha van egy új feladat, vagy van egy megváltozott, nem tudom, ilyen helyzet, akkor arra megfelelő ember ki kell jelölni, hogy csinálja, és akkor az úgy jó lesz. Az, hogy lesz ilyen, az szinte biztos szerintem. És az, hogy ezt el tudják-e végezni, ezt a feladatot azok, akik eddig azért a top félelemkeltők voltak, valljuk be, tehát hogy azért egy roppant sikeres, nemzetközi szinten is nagyon korszerű félelemkeltéssel foglalkozó szakemberek, hogy ők képesek ennek az ellenkezőire is, simán lehet egyébként. Biztosan zajlik, folyik erről gondolkodás, lehet, hogy a Rogán Antal ugyanúgy tud pozitív üzeneteket megfogalmazni, mint annak ellenkezője.
Az viszont látványos, hogy vannak olyan elemek, amik újak az egész kormányzati kommunikációban. Nagyon másképpen működik például a 2020-ban kicsit NER barátabbá tett Index, mint mondjuk az az Origó, amit jóval korábban foglaltak el, és fullos propagandába toltak el. És látszik az, hogy a Megafon, illetve a Revolver Media egy picit minthogyha háttérbe szorulna az olyasféle ilyen soft propagandát, de inkább pozitív üzeneteket toló köztér mellett.
Igen, ez az új ilyen antipartizán, ez a köztér, de hogy azt, hogy szerintem a Fidesz folyamatosan megújul, meg mindig próbálkozik új ilyen ötletekkel, azt szerintem akkor is megtörtént volna, hogyha ez az egész nincsen.
Tehát, mármint, hogy a Magyar Péter
igen,
nincsen.
Igen, tehát hogy ezeket szerintem folyamatosan vannak a csőben ilyen ötletek, és akkor ezeket így bedobják. És most is, attól még az Orbán felismerte azt, és a Köcsén beszélt arról, hogy lehet, hogy most már itt az ideje annak, hogy kicsit operáljunk ilyen remény fronton is. Ezt én fordítom le így, mondom, ez egy ilyen leegyszerűsítés, de hogy az nem jelenti azt, hogy nem fogják azt folytatni, amit eddig csináltak. Tehát szerintem a Fidesznek kicsit olyan a taktikája, mint mit tudom én, az orosz titkosszolgálatok is úgy működnek, hogy nem egy ilyen akciót visznek egyszerre, és nem egy úton próbálkoznak befolyásolni, vagy megváltoztatni így a dolgok menetét, hanem elindítanak ezer szálon futó történetet, és akkor valamelyik majd bejön, és mindegyik más. És a Fidesz is ilyen, hogy elindítanak egyszerre tök sok mindent, tök sok irányból próbálkoznak, és akkor valamelyikben. Vagy bejön, vagy nem. De a lényeg, hogy az erőforrásaik megvannak arra, hogy csináljanak egyszerre mindent.
Tehát, hogy egyszerre csináljanak meg a fonközpontot, és egyszerre csináljanak közvetítést.
Igen, mindent. Igen, igen. És akkor egyszerre legyenek plakátok, meg legyenek hirdetések, de meg közben legyen az Index, meg legyenek a beszélőfejek, szóval, hogy minden hangszeren egyszerre tudnak játszani.
Orbánnak egyébként Köcsén, Kósa András, a Szabad Európa újságírója szerint volt egy másik nagyon érdekes eszmefuttatása arról, hogy az amúgy általa felépített kormányzati apparátus, bürokrácia nem elég hatékony. Erről beszélt egyébként a sajtó előtt is, és ő egész konkrétan azt kifogásolta, hogy van 12 milliárd euró uniós forrás, amit mint hogyha nem elég hatékonyan használnánk fel, mint hogyha nem elég gyorsan költenénk el, nem menne ki elég gyorsan ez beruházásokra, ilyen-olyan-amolyan építkezésekre, stb. Itt valóban csupán lassúságról van szó, tehát valóban csak azt kifogásolja a miniszterelnök, hogy nem költjük elég gyorsan, vagy tudunk olyan konkrét pontjáról az állami apparátusnak, amiről tudjuk, hogy nem működik, és ez már a miniszterelnöknek is feltűnt.
Hát tudunk arról, ami jól működik. Vagyis hát szerintem ez olyan, mint az oligarchák Magyarországon, vagy nem oligarchák, ugye ez azért nem jó szó, mert ugye...
Az oligarcha az hatalmat feltételez.
Igen, tehát az egy önálló aktor, de hogy, hát, hogy ezek a strómanok, meg ezek az ilyen, hogy hívják ők, a nemzeti nagytőke. Szóval, hogy ez kicsit hasonlít szerintem arra, hogy a nemzeti nagytőke sem nanotechnológiából van, meg nem tudom, modern orvostechnikai eszközöket gyárt, hanem betont önt. Meg mit tudom én.
Hát adott esetben vasutat épít.
Vagy vasutat épít, de azt is az alvállalkozók építik, igen. Tehát hogy tulajdonképpen csak leveszi a sápot. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy nem tudom, Oroszországban sem abból gazdagodtak meg a leggazdagabbak, hogy nem tudom, olyan biotechnikai startupokat csináltak, amik ilyen elképesztő gyorsan valami innovációval, nem tudom, a stratoszférába lőtt az értéke, hanem olajból, meg földgázból. Mert ezek ilyen fajék egyszerű dolgok.
Hát meg bányák, sok-sok-sok bánya.
És fa, és nem tudom, és ilyen a magyar nagytökés, hogy egy sportszermárkát nem sikerült felfuttatni.
Mondjuk ott azért erős piac volt, tehát egy Adidasszal meg Nike-val szemben elég nehéz megindulni.
Jól van, de hát mégis, tehát azért, és szerintem a magyar, hogy is mondjam, államigazgatás, aminek nem igaz, hogy nincsenek legalább okésan működő részén, mert például a NAV az egy viszonylag jól működő szervezetnek számít. De hát könyörgöm, konkrétan én nemrég beszélgettem egy cégtulajdonossal, akinek van egy viszonylag, tehát mondjuk egy ilyen pár milliárdos éves árbevételű.
Tehát egy prosperáló
vállalkozás. Egy magyar vállalkozás, egy magyar cég, a tulajdonosa volt az alapítója, ő csinálta meg 15-20 évvel ezelőtt, azóta csinálja, nem ilyen, nem fakitermelés, hanem van is hozzáadott értéke. És azt mondja nekem, hogy ha ő mindent úgy csinálna, ahogy azt kell, tehát minden szabályt betartana, tehát mondjuk nem intézné úgy néha, hogy bizonyos alkalmazatainak a fizetését, mit tudom én, készpénzben adja, és ez még egyszer, ez egy tök nagy változás, akkor nem tudna nyereségesen működni. Uh-huh. Tehát azért ez egy nagyon súlyos állítás, és úgy, hogy rengeteg ilyen van. Tehát hogy az, hogy az egész rendszer már olyan, hogy nem lehet benne úgy megmaradni, hogyha az ember nem ügyeskedik. És az államigazgatás is szerintem ilyen, hogy nem igazán vagyunk ebben jók, és miért lennénk jók, hogyha azok, akik valószínűleg a legtehetségesebbek, akik a leginkább értenének ehhez, azok vagy külföldön vannak, vagy magánszektorban dolgoznak. És szerintem ezt most így 14 év után felébredni és számon kérni, hát igen.
Számon kér viszont egy másik szintet is, tehát arról például tudunk szintén ebből a Kósa cikkből, amit az előbb is említettem, hogy például Szijjártó Péter dicséretet kapott, de vannak olyan miniszterek is, akiknek a munkájával bizonyos értesülések szerint, tehát a oknyomozó újságírók értesülése szerint nem annyira elégedett a miniszterelnök. Felmerült néhány súlyos pletyka még a múlt héten, amiknek a mondjuk úgy, hogy mi is értesültünk bizonyos dolgokról, tehát nem egy légből kapott dologról van szó, akkor, amikor felmerül mondjuk Pintér Sándornak a távozása, vagy Gulyás Gergelynek a távozása. Mi az a keringő, amit most látunk az államigazgatás legmagasabb szintjén, és hova futhat ez ki, szerinted?
Az az igazság, hogy nyilván ezeket a pletykákat mindig lehet hallani, főleg nyáron szokott ez így előjönni.
Igen, meg kormányalakítások környékén, de igen. Akkor természetszerű.
Akkor igen, és ugye az a tapasztalat, hogy Orbán Viktor így menet közben nem szokott cserélni.
Tehát legalábbis nem teljes sor cserél.
Igen, igen, és vannak apróságok, vagy ilyen kiigazítások, de hát könyörgöm, Kásler Miklós nem bukott meg miniszterként, amikor, tehát nyilván eltüntették a színről, tehát Kásler Miklós, nem tudom, erre emlékeznek.
Meg az összes hatáskörét és jogkörét elvonták.
Igen, tehát hogy ő egy darab sajtótájékoztatót tartott a Covid elején, az olyanra sikerült, hogy többet nem láttuk képernyőn, de őt is hivatalosan, ugye őt a választások után váltották le. Na már most azért azok a dolgok, amikről a miniszterelnök beszélt most itt Köcsén, azok azért egészen nagy korlájú változásokat vetítenek előre. Tehát az váltani egy gyurcsányozásról, és nyilván ezt nem most szeptember, hanem 9-én derül, vagy 7-én volt a kölcsön. Tehát, hogy nem akkor jöttek erre rá. Tehát nyilván a választások másnapján elindult arra a gondolkodás, hogy hogyan is mind kéne változtatni. És amiatt, hogy szerintem már említettem, hogy a legjobb tudásunk szerint a miniszterelnök úgy gondolkodik erről, hogy elsősorban személyekben kell gondolkodni, és hogyha valami változtatni, akkor az ember akkor a személyt cseréli, nem az intézményi hátteret változtatja meg. Én el tudom képzelni, hogy lesznek ilyen személycserék, lesznek kicsit megkavarja a dolgokat, hiszen az meg a másik, hogy ez a folyamatos versenyeztetése az őt körülvevő embereknek, azt ő egy olyan nagyon jótékony dolognak gondolja, mert ugye a versenyben abból lesz kreativitás, abból lesz innováció, tehát hogyha folyamatosan az ember a, nem tudom, egy ilyen frusztrált, ilyen kifeszített helyzetben van, hogy meg kell felni, és hogy nem tudom, folyamatosan a hátam mögé kell néznie, hogy nincs ott Lázár János, akkor majd jobb megoldásokat ad ezekre a problémákra, legalábbis így ez a feltételezés. Úgyhogy simán lehet, hogy most jött el ennek az ideje, de szerintem, és most ez már tényleg nagyon a kötszurkálás, de ha ez meg is történik, akkor ez valószínűleg az amerikai választások után fog.
Na pont ezért dobnék fel neked egy labdát, mert két pletyka van, amire kifejezetten ki szeretnék térni, de ez az egyik közülük, hogy van egy olyan mondás, és ez Panyi Szabolcstól, a Direkt 30-at, illetve a V-Squared újságírójától tudjuk, ő posztolta ki, hogy lecserélnék Szijjártó Pétert a külügyminisztérium élén. Jelenleg arról nem tudunk, hogy magát a tárcát az hogyan alakítanák át, de hogy Szijjártó Pétert Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója válthatja. Ennek több elemző szerint azért van realitása, mert hogy Orbán Balázsnak rendkívül jó kapcsolatai vannak a Trump-féle republikánus jobboldal felé, és pont ezért mondják egyébként azt is, hogy a választások előtt szinte képtelenség, hogy hozzányúlnának egyáltalán a külügyi tárcához. De egy nagyon érdekes átalakítás lenne lévén. Egy olyan tárcáról van szó, ami egyszerre külügyi és külgazdasági, magyarán a beruházásokért is felelős. Tehát ott az egész tárcát újra lehetne, és valószínűleg kellene is Szijjártó leváltása esetén gondolni.
Igen, az, hogy Orbán Balázsnak vannak ezek a, hogy így be van kötve a republikánus jobbszélhez. Igen, valószínűleg ez így van, meg ő ismer ott embereket, meg találkozik a Trump-al rendszeresen, meg stb., de hogy én még mindig nagyon erősen kételkedem abban, hogy ennek van ilyen valódi, kézzelfogható, és a kommunikációs sikerek is kézzelfogható sikerek, tehát hogy nem akarok úgy tenni, mintha ez ne számítana végső soron, mert szerintem az is butaság, hogyha az ember azt gondolja, hogy az, hogy az Orbán Viktorról gyakrabban jelenik meg a Guardianben, mint a Giorgia Meloni, az nem lenne bizonyos szempontból előnyös az Orbánnak, bizonyos szempontból meg persze hátrányos. De hogy ezen kívül van-e ennek, hogy az Orbán Balázs kapcsolatainak van-e valódi tartalma, én hiszem, hogy ezt meg tudjuk ítélni. És szerintem inkább hajlok a fejem, hogy egyébként nincs. És az, hogy ők, ugye a Trumpról mondják, hogy ő annak a tanácsára hallgattak, akivel a legutóbb beszélt. És nyilván az, hogy mondjuk az Orbán Balázs tud beszélni azokkal, akik beszélnek a Trump-al, mert mondjuk a Tucker Carlsonnal olyan kapcsolatban van. Vagy egyébként a G.D. Vance, ehhez is ugye vannak, tehát hogy ott is vannak ilyen kötődések, mert ugye a Peter Thiel, aki egy ilyen amerikai milliárdos, és sokáig neki dolgozott a G.D. Vance. Na most a Peter Thielnek dolgozik a Sebastian Kurz is, a volt kancellár Ausztriában, akivel kiváló kapcsolatokat ápol, az Orbán úgy általában a Fidesz, rendszeresen Szijjártó Péter találkozik Orbán Balázzsal, MCC-s fesztán beszél, stb. Szóval hogy vannak ilyen összefonódások, meg vannak, léteznek ezek a kapcsolatok, és az is biztos, hogyha Donald Trump nyeri a választásokat, akkor az Orbán lesz a Trump guy Európában. Tehát aki esetleg el tud neki jutatni egy üzenetet, akiről, hogyha ez nem is igaz, de legalább az a kép él mindenkiben, hogy ő egyébként közel van ez az emberhez. és ne csináljunk úgy, mintha a többi országnak a diplomatái ne dolgoznának ezzel azon, hogy bekerüljenek ezekbe, körülbelül valószínűleg benne is vannak. Tehát, hogy az, hogy mint legutóbb, amikor a Trump nyert, mindenki teljesen letolt gatyával élt az egész helyzet, az nem fog előfordulni még egyszer. Tehát erről már nem tudom, fél évvel ezelőtt írt a Spiegel, hogy a franciák is, a németek is mind azon vannak, hogy lecserélték a nagyköveteket, olyanokat raktak oda, akik jól tudnak majnálni, és akkor ismerkedjetek meg ezekkel az emberekkel, mert ki tudja, hogy mi lesz. De a lényeg, hogy ez lehet egy siker az Orbánnak, ha nyer a Trump, ha viszont nem.
Hát akkor marad minden úgy, ahogy most.
Igen, illetve meg nyilván az, hogyha nyer, lehet, hogy akkor is marad minden úgy, ahogy most, de hogy valószínűleg az Orbán csak úgy fog érdekelni, hogy akkor majd még egy kicsit csúszik ez az óriási projekt, amikor összeomlik a hanyatló nyugat, és akkor majd még majd négy év múlva.
Hadd dobjam fel a következő pletykát, ráadásul egy egyenesen Orbántól származó idézettel. Ez a tegnapi posztjából van, ezt erről már beszélgettünk. Egy gazdasági akciótervről írt, aminek a részleteiről már volt szó, de hogy ő azt írja, hogy egy ilyen gazdasági akciótervnek az előfeltétele az összehangolt gazdaságirányítás, minél többet hallgatjuk a jegybank elnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat. Valójában jó ütemben haladunk egy összehangolt gazdaságirányítási rendszer felé. Ugyanis az van, hogy 2025 már márciusának elején lejár Matolcsy György jegybank elnöknek a mandátuma, és Orbán Viktor minthogyha megnevezte volna az utódját. Nevet még nem tudunk, de azért az alapján, amit látunk a neten, illetve látunk az ő kommunikációjából, olybá tűnik, minthogyha Varga Mihály lehetne egy potenciális utód.
Igen, végül is ez történt legutóbb is. Ugye a Matolcsy az gazdasági miniszter volt, ugye, és a nemzetgazdasági miniszternek hívtak, aki azt hiszem a Márkó és az ő tárcát, de a lényeg, hogy a kormányban jött. Tehát azért a Matolcsy az ennek az egész projektnek a legelejétől fontos részvevője volt, vagy részese volt, és én se lepődnék meg, hogyha Varga Mihály lenne a következő MNB elnök. Az, hogy a Nagy Márton az most az Orbánnak egy ilyen sztárja, vagy egy ilyen zsenie, akiben bízik, hogy gatyába rázza neki a gazdaságot. Igen, ezek azok a dolgok, amik úgy tényleg az embert ébren tartják éjszaka az ágyban.
Konkretizáljuk, tehát nem véletlenül azért, mert akármit mondott Nagy Márton, meg akármilyen gazdasági intézkedés jelentett be, legyen szó egyébként akár a benzinárstopról, akár a rezsicsökkentésnek a különféle újrastruktúrálásáról, ezek tulajdonképpen nem jöttek be, és nem látjuk, hogy ezek mérhető politikai vagy gazdasági hasznot hajtottak volna a kormánynak, vagy akár személyesen a miniszterelnöknek.
Hát szerintem ugye nyilván a magyar gazdaság az nagyon kitett a világgazdasági folyamatoknak, az Európai Uniónak, sőt a leginkább kitett az egész Unióban, és tehát, hogy nyilván nincsenek már nagyon ilyen közgazdaságtani konszenzusok, meg én sem szeretnék úgy tenni, mint hogyha ez az egész ez egyébként úgy értenék, de nekem azért az a megértésem, hogy ez az úgynevezett prociklikus gazdaságpolitika, tehát, hogy akkor, amikor jó idők vannak, akkor még rádobunk a tűzre még nem tudom hány ezer milliárd forintot, és fűtjük a gazdaságot, és az a legjobb tudásunk szerint hülyeség. Ilyet nem.
Hát leginkább az inflációt fűtjük bele, hogy a tudásunkból.
Ilyet nem szabad csinálni, és pontosan azért, mert amikor megjön a hét szűkesztendő, akkor legyen tér a költségvetésben, legyen tér arra, hogy akkor viszont rakjunk fát a tűzre, és akkor erősítsünk a gazdaságot. És nyilván ennek az ellenkezője történt az utóbbi időben, és ennek vannak az, hogy rosszul mértek fel folyamatokat, rosszul kezelték a gazdaságot, van konkrét hatalompolitikai oka, ami az osztogatás például, ami miatt ilyen kiugróan magas volt az infláció a környező EU-s tagállamokhoz képest. Nem sok jót látok jönni ezen a fronton.
Viszont azzal, hogy mostani...
De ezt tényleg nem értek, szóval.
Sejtéseink szerint Varga Mihály kerülhet a jegybank élére. Ez megint csak egy kötelező kormányzati átalakítást fog magába hozni. Lévén Varga Mihály akármennyire az utóbbi időben a feladatköre gyakorlatilag csak és kizárólag a költségvetésnek a megírására korlátozódik. Úgy néz ki, mintha a minisztériumának a feladatait azt Orbánék jó eséllyel berendeznék Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztérium alá. Ebben most azért kérem, hogy nem erüljünk el nagyon, mert hogy még van egy témánk, amiben viszont muszáj belekapnunk, mert hogy felmerült Köcsén is. Ugyanis Orbán Viktor azzal, hogy megállt, durván egy nappal azután, hogy a Válaszonline egy hosszú-hosszú cikket közölt Bese Gergőről, akiről azt hiszem, hogy méltán mondhatjuk, hogy a NER egyik sztárpapja volt. Tehát róla is kérdezték ott az újságírók, és azt mondta, hogy az egyházi személyek ügyei azok az egyházakhoz tartoznak, és ugye én is bízok a saját egyházi közösségem vezetőségében, bár én kálvinista vagyok, de én bízok a katolikus egyház vezetőségében is, hogy az ilyen helyzeteket meg tudják oldani. Most az ilyen helyzet az azt jelenti, hogy Bese Gergő amellett, hogy tele volt média szereplésekkel, és hogy a kormányzati médiának az egyik leginkább futtatott sztárpapja, sztárkatolikusa volt, meleg orgiákon fordult meg, és az RTL úgy tudja, és ezt ezt az adást hétfőn veszük velük, vasárnap délután már arról írtak, hogy ott bizony Vese Gergő készített a felvételeket. Mit lehet erre úgy reagálni, hogy az egyház kritikát, meg a vallás kritikát, azt próbáljuk meg egymástól nagyon elválasztani, mert ez két teljesen külön dolog. De hogy mi történik egy olyan világban, amikor a Válasz Online arról ír, hogy a beséről készült dokumentumok, jelentés, hogyha úgy tetszik, azok a kvázi a legmagasabb kormányzati körökben is megfordultak. Mit jelent ez?
Hát szerintem elsősorban én erről a történetről, én nem tudtam, hogy ez ki. Miért az egész megtörtént. Nem, lehet, hogy ez én, most, hogy én nem követtem a NER sztár papjait, hogy szóljatok, hogyha vannak még mások is.
Nekem,
akkor őket meg szemmel tartom.
Volt de... meg, nekem onnan volt meg, hogy ő volt az, aki, amikor a Hodász András nyíltan coming out-olt meg, ahogy van kicsekkolt a katolikus egyházban, nem mint hívő, ez nagyon fontos, hanem mint pap, akkor a Bese volt az, aki a legélesebben kritizálta.
Hát jó, én nem tudtam ezt kicsoda. És felteszem, hogy egyébként az emberekkel majd legyintenek, ja persze, hát ez ilyen. Tehát, hogy ő nem volt ez egy ilyen prominens figura, nem is politikus. Ez a rész, ezt szerintem, szóval, hogy ezt el fog fejteni, szerintem elég hamar ezt az egész történetet. Ugyanakkor meg az, hogy megjárja a dosszié arról, hogy ez az egész, ez most nem sokára ez ránk fog zúdolni a karmelitát. Én azért nem látok semmi meglepőt, mert a magyar egyházak, azok az utóbbi 150 évben biztos, hogy nem voltak függetlenek soha a világi hatalomtól. Tehát erről Ungvári Krisztiánnak vonatkozó előadásai számos van, ajánlom meghallgatni. Így volt ez már a Horthy korszakban is, a zsidók kitelepítésénél is, így volt ez aztán a szocializmusban is, amikor még 1989-ből lehet olvasni olyan titkosszolgálati jelentéseket, hogy akikre még lehet számítani az a klérus, mert ők még jelentenek.
Gyorsan tegyük hozzá, hogy azért ott a katolikus egyháznak volt egy része, ami konkrétan illegalitásba vonult.
Igen, ez biztos, de mondjuk mérjük össze a lengyel katolikus egyházzal, ahol meg nyilván soha nem fügtek a szocializmus alatt az apanástól, amit a párt adott, ennek megfelelően tudtak beállni mondjuk a szolidaritás mögé is a 80-as években. Tehát az, hogy a magyar egyházak nem függetlenek az államtól. Ez egy nagyon régi probléma, szerintem ez egyébként egy tragédia, mert lehetne az ellensúlya a világi hatalomnak az egyház, ahogy egyébként volt, mit tudom, Ukrajnában is, tehát hogy a majdantéri forradalomkor ott az ukrán ortodox egyház egy az egybe beállt a tüntetők mögé. És...
mi több ott az egyik közeli templomnak az udvarán temették el konkrétan azokat, meg látták el a sérülteket, igen, akik a majdanon megsérültek,
tehát, hogy azért vannak erre kiváló példák itt a közvetlen szomszédaink körében is. A magyar katolikus egyházat, de egyébként a többit is, tehát hogy kilóra meg tudta venni a Fidesz, mert ezeknek az egyházaknak volt ebben tapasztalata, hogy ezt hogyan kell ezt a kilót elrakni. És most ez is egy ilyen, hogy az, hogy ezek után a világi hatalom, vagyis ilyen esetben a NER, vagy a Fidesz, az beleszólást követel az egyház ügyeibe. Hát nézzük meg, nem tudom, Balogh Zoltánt, vagy tehát hogy szerintem nehéz azt mondani ezek után, hogy ez olyan meglepő lenne. Én ezt egy borzasztó tragédiának tartom, mint szerintem ez egyébként az egyházaknak fontos szerepet játszhatnának. Vagy hogy én nem vagyok, nem tudom, vallásellenes, még talán még egyházellenes sem. És
szerintem ezt, egyikünk sem.
És ez, hogy ez így alakult Magyarországon, és mert tényleg talán évszázadok óta így van, az bizony nagyon szomorú.
Még egy záró kérdést engedj meg ezzel a témával kapcsolatban. Pont az összefonódás miatt merül fel bennem, mint kérdés, hogy árthat ez az egész Bese ügy a Fidesznek, vagy hogy milyen kifutása lehet ennek?
Szerintem ez nem a Fidesznek árthat, hanem úgy általában az ilyen társadalmi bizalomnak az ilyen intézményeinkben, ami folyamatosan erodálódik, mert nagyon-nagyon régóta. Tehát, hogy az, hogy az emberek folyamatosan azt látják, hogy ez különben, én nem hiszem, hogy ez minden esetben így van, vagy hogy nem hiszem, hogy így lehetne általánosítani, de egyébként ez a Fidesznek is egy stratégiája, hogy azt mondja, hogy a politikus az lopcsal hazudik, de mi legalább kormányozni tudunk. De hogy az emberek meg már annyira, szerintem ez tök sok ilyen nagy, meg általában az ilyen liberális demokráciáknak a válságtünetei közé tartozik az, hogy az emberek elvesztik a bizalmat az intézményekben, pontosan ilyen dolgok miatt vesztik el, hogy onnantól kezdve, hogy nem tudom, annó 90, nem tudom, hányban a Boston Globe először megírta, hogy a katolikus papok Bostonban hogyan erőszakolnak gyerekeket, és ez hogyan tussolja az egyház, azóta van egy ilyen lejtmenet ebben, ahogy is mondjam, az intézményeinknek így ebben a kategóriájában is, ami az egyház, ez most erre még rátett egy lapáttal, de ezek ilyen apróságok, ezek így jönnek egymás után, és ez nyilván abban a szempontból nagyon fájdalmas, hogy ezekre az intézményekre építjük a világot, és fokozatosan elveszítjük a hitünket bennük.
Vilmos, nagyon szépen köszönöm. És a hallgatóinknak pedig annyit tudok ajánlani, hogy hát, hogyha a régi intézményrendszerekben el is veszítik a bizalmukat, a médiában azért ne veszítsék, és iratkozzanak fel a HVG-re, a létező összes felületen, a létező legfrissebb és legjobb információkat tudjuk nekik napról napra szállítani. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra.
Pszichofest. Egy nap a lelked egészségéért. Találkozzunk 2024. szeptember 20-án pénteken az APRendezvénytérben. Részletek: psihofest.hu.